Bevallom nektek őszintén, hogy a keresztény életemben az egyik egy ilyen rejtélyes szó az volt, hogy Istenfélelem. Ez mit jelent? Ha fölteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent az Istenfélelem, akkor tudná rá ilyen nagyon egyszerű, nagyon világos és nagyon egyértelmű választ adni? Nekem az nagy gondot jelentett, hogy a félelem az inkább távol tart valamitől. Tehát amitől félek, ahhoz nem akarok közel menni, ha félek valakitől, akkor inkább elkerülöm, ha félek valamitől, akkor nem akarom megérinteni. Tehát a félelem az inkább egy ilyen távolságtartást jelent az embernek a gondolkodásában. Ugye így van? Tehát ha félünk valamitől, akkor valószínű, hogy ezt akarjuk átélni, hogy inkább távol legyünk attól a helytől, attól a valamitől, vagy valakitől. Viszont a másik oldalon azt mondja a Biblia, hogy szeressük az Istent, imádjuk az Istent, az Isten eljött hozzánk Krisztusban, barátunká lett, közel jött hozzánk, hogy az ember közel mehet az Istenhez, vagyis megérinthetem az Istent, megszólíthatom az Istent. És hogy van ez a kettő, hogy az egyik oldalon az Isten félelem, tehát félelem jelentik meg, a másik oldalon meg ez a nagyon-nagyon szinte intim közelség, hogy bármit elmondhatok az Istennek, bármit közölhetek az Istennel, és ő is kész arra, hogy a legnagyobb titkait is akár kijelentse nekem. Félelem és bizalom. Vagy félelem és szeretet. Hogy lehet ezt a kettőt valahogy összecsomagolni, hogy mégis egy legyen, és az életembe, vagy a te életedbe úgy működjön, hogy a kettő együtt kiegészíti egymást, és valamilyen módon hát áldás lehet az embernek az életében. Azt mondja a Biblia, hogy egyrészt féljük az Urat, másrészt Jézus, amikor a nagy parancsra hivatkozik, akkor azt mondja, hogy szeresd az Urat. Teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel. De amikor Jézus arra hivatkozik, hogy a nagy parancsolatban mi van leírva, ez a teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel való kapcsolat az Istennel, akkor az 5 Mózes 10:12-ben az van leírva, most pedig Izrael, hát mit kíván tőled az Isten, az Úr? Csak azt, hogy féljed Istenedet, az Urat, mindenekben, és az ő útján járj, és őt szolgáld, és teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel, stb. Hát egyrészt féljed az Istent, a másik, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel ragaszkodj az Istenhez. Ma megpróbáljuk ezt a két dolgot valamilyen módon összekapcsolni, és nem csak az a cél, hogy ezt a kifejezést valamilyen módon megértjük, hanem nem kevesebb a célunk, mint amikor megértjük azt, hogy mi az Istenfélelem, akkor mindazok a félelmek, szorongások, aggodalmaskodás, ami egyébként jellemzi az életünket, valószínűleg a tiédet is, nálam is megjelenik. Tehát mindaz, ami gátol vagy veszélyezteti a normális emberi életet, tehát a rossz félelmek, azokat hogy lehet lecserélni Istenfélelemre, amiről viszont a Biblia azt mondja, hogy jó, hogyha ott van az életedben. Tehát az Istenfélelem, ha hiányzik, akkor az baj. Ha fóbiák hiányoznak az életedből, az nem baj, akkor hála Istennek, örülj neki, ugye? Tehát az nem hiányzik. Tehát hogyan lehet ezt a kettőt összekapcsolni? Én a következő percekben két rövid magyarázatot szeretnék adni. Az egyik egy kicsit ilyen teológiai vagy nyelvi magyarázat, ami segít bennünket, hogy megértsünk egy bizonyos szót. Azt mondja az Új Szövetségben a Biblia, hogy amikor az Isten félelemről van szó, akkor van egy olyan szó, ami kifejezi az Isten félelmet, ez az euszebeia, görög szó, ez Isten félelmet jelent, de jelenti a tiszteletet, kegyességet, jámborságot is. Tehát amikor a Biblia ezt a szót használja, akkor az Isten félelem ott van, és az Isten félelem az kegyesség is, jámborság is, és a tisztelet is bennem, az Isten iránti tisztelet. És mivel ez a szó egy ilyen EU előjelzéssel van, ez azt jelenti, hogy ez valami pozitív dolog. Gondoljatok arra, hogyha valaki nagyon-nagyon terhelt időszakot él át, és nagyon magas stressz szint van az életében, és mondjuk elmegy az orvoshoz, vagy valakivel beszélget, vagy egy pszichológussal, akkor a pszichológus el tudja neki mondani, hogy van kétféle stressz, az egyik az EU stressz, ugye a másik pedig a distressz. Egyik jó, ösztönöz téged, és előre mozdít, a másik pedig blokkol, és megállít. És tudjátok, melyik a jó? Ami az EU. Ami az EU stressz, az segít az embernek. A distressz meg gátolja az embert, és amikor itt az Isten félelemről van szó, akkor itt a görög szó, ez a pozitív értelemben mondja ezt, ami olyan Isten félelem, ami segít téged ahhoz, hogy az Istenhez közel kerüljél. Tehát nem félni kell, egyre távolabb kerülni az Istentől, hanem egyre közelebb visz az Istenhez ez az Isten félelem. És van egy másodlagos jelentése is ennek a szónak, ami nem más jelent, mint egy ilyen gyermeki gondolkodással egyszerűen csak tisztelni valakit. Az Isten félelem az ezt is jelenti. Tisztelni valakit, vagy egy ilyen gyermeki őszinte módon csak úgy csodálni valakit, közel kerülni valakihez, és tisztelni valakit. Tehát amikor olvasunk a Bibliát és az Isten félelemről olvasunk, akkor ha így tekintünk az Isten félelemre, hogy ez nem egy ilyen távolságtartást jelent, nem azt jelenti, hogy félni kell az Istentől és nagyon messze kerülni, hanem az Isten félelem az nagyon közel visz téged az Istenhez. Van egy másik magyarázat is, a magyar nyelvünk ezt elég jól kifejezi, ez a másik magyarázat arról szól, hogy amikor rácsodálkozunk valamire, jön most már a tavasz, és majd kisüt a nap, és megjelennek mondjuk a hangyák. És rászánsz arra időt, hogy mondjuk egy negyed óráig csak egy hangyabolyt nézeges. És lehet, hogy azt mondod, hogy fú, ez félelmetes, amit ezek művelnek. Hogy milyen erősek, hogy milyen szervezettek, hogy milyen kitartóak, hogy működnek. Tehát valami, ami kiváltja a csodálatodat, arra azt mondod, hogy ez félelmetesen jó. Vagy látsz egy gyönyörű tájat, és azt mondod, hogy ez félelmetesen szép. Vagy belenézel a mikroszkópba, és látsz valami olyat, amit szabad szemmel nem lehet látni, hogy milyen világ van még azon kívül, amit eddig érzékeltünk, és azt mondod, hogy ez félelmetesen szép, vagy félelmetesen szervezett. Ez a félelmetes kifejezés ez nem mindig azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon nagy távolságtartást kell, hanem tulajdonképpen a hódolatunkat, a tiszteletünket, a megbecsülésünket is jelenti, vagy jelentheti. Tehát az Isten félelem az nem mást jelent, mint rácsodálkozni Istenre, az Isten tökéletességére, az Isten nagyságára, az Isten kegyelmére. Egyszerűen csak csodálni az Istent. Ez az Isten félelem. Az elmúlt időszakban volt egy pár nap, amit kórházba kell töltenem. Életemben először voltam akkor kórházba úgy, hogy meg is műtöttek. Bevallom, hogy minden bajom volt ettől az egésztől, mert kórházba senki nem szeret járni. Ráadásul nekem nem volt ebbe tapasztalatom, tehát egész életemben soha nem voltam kórházba, csak mindig valakit látogattam. Tehát velem semmit nem kezdtek ott a kórházba. És most életemben először azzal kell szembesülni, hogy nekem kell bemenni, és valamit ott átalakítanak rajtam. És bevallom, hogy az első reakcióm az volt, hogy én ezt nem fogom végigcsinálni. Tehát nem, köszönöm szépen, nem, megtagadom, imádkozok, minden, köszönöm szépen, én ezt nem, tehát a hitem erősebb, mint a betegség, tehát engem ez nem fog megzavarni. És mégis, tudjátok, amikor teltek a napok, mégis egyre közelebb kerültem ahhoz, hogy előbb-utóbb be kell menni a kórházba, és hát azt a bizonyos műtétet meg végre kell hajtani. És valahogy meg kell barátkoznom ezzel az egésszel, és amikor... Hát azt mondtam, hogy oké, igen, rendben van, végigcsináltam ezt az egészet, és már utána vagyok, és már rég volt. Azt mondom, hogy szükségem volt rá. Mert ez egy teljesen más élettapasztalat volt, mint az, amit én korábban bármikor is megéltem. Valahogy ez a kiszolgáltatottság, hogy odamész, és hát elaltatnak, és gyakorlatilag bármit csinálhatnak veled, ugye? Bármit kiszedhetnek belőled, és bármit beléd rakhatnak. Nem tudod kontrollálni a folyamatokat, tehát nem tudom azt mondani, hogy a bocsász, nem kérem, én az arra szavazok inkább. Tehát egy kiszolgáltatott helyzet. De mégis azt éltem át, nem is olyan életmentő dologról volt, nem is óriási dologról volt szó, de mégis ki kellett mondani azt, hogy az Istenre bízom magam. És egy ilyen kisebb dologban is, ahogy átéltem azt, és megéltem azt, hogy az Istenre bízom magam, utólag nekem segített abban, hogy az Isten félelem nekem egy magasabb szinten van az életemben. Átmentem egy kicsit nehezebb úton, ami számomra akkor nehéz volt, és azt mondtam, hogy utólag, mikor visszanézek, az Isten ott volt velem, fogta a kezemet, vigyázott rám, irányította a folyamatokat akkor is, amikor én nem tudtam azt mondani, hogy ezt kérem, azt nem kérem, ez oké, ez nem oké, tehát hogy én nem tudtam semmit kezdeni a helyzettel, de az Isten tudott mit kezdeni vele. És ebben az élethelyzetben az Isten félelmem megerősödött, és rájöttem azt, hogy az Isten milyen hatalmas akkor is, amikor egy ilyen helyzetben van valaki. Lehet, hogy neked is van az életedben olyan esemény, vagy volt sok olyan esemény, amikor akár egy nehézséget, akár egy ilyen különleges, ismeretlen helyzetet kellett átélned, vagy megtapasztalnod, és miután túl voltál rajta, megismerted az Istent egy új arcáról, vagy egy új oldaláról. hogy az Isten így is tud vezetni, az Isten így is tud segíteni, az Isten így is tud megáldani. És amikor egy tapasztalat megjelenik az embernek az életébe, beépül, akkor ez emeli azt az Isten félelmet, ami valamilyen szinten mindenkinek ott van az életében, ami tehát mit jelent? Azt, hogy szeretem, tisztelem, csodálom az Istent és imádom az Istent. Na hát menjünk tovább, hogy ezt az Isten félelmet valahogy próbáljuk megfejteni, és nem szeret csak a szóval foglalkozni, hanem azzal foglalkozni egy kicsit, hogy napjainkban, akár a te is az én életemben, hogy hol van ez az Isten félelem, milyen szinten van, illetve a körülöttünk lévő világ hogy kezeli ezt az Isten félelmet. Ugyanis erről a Biblia elég markánsan ír. Amit most szeretnék nektek mutatni, az egy olyan dalnak a szövege, amit valószínű, hogy a fiatalabbak kevésbé ismernek, vagy nem nagyon rajonganak érte. Zoránnak van egy dala, aminek a címe az, hogy Kabát dal. Valaki ismeri? A Kabát dal. A kedves testvére írta neki a szövegét. Így szól a Kabát dalnak az egyik strófája. Nem fogok énekelni, tehát csak végigolvasom. Ez a Kabát dal arról szól, hogy az élet különböző dolgai, az igazság, a becsület, a szerelem, a jó és a rossz dolgok olyan, mint egy kabát az ember életén, hogy fölveszed és valameddig hordod, és ez vagy jó, vagy rossz, vagy igaz, vagy hamis, vagy tiszta, vagy tisztátalan. Tehát, hogy valamint egy kabátot valamikor fölveszed, leveszed, és az életünk ilyen kabátokkal van tele. Ez a dalnak a tartalmi része. És az egyik részét kiemeltem, ami a becsületről szól. Azt mondja itt a szöveg, hogy a becsület az kényes kabát, összemegy, ha kimossák, gondoltam már eladom, de nincs ára a piacon. Hát ez egy kabáddal, jön a refrén, és akkor jön a következő strófa. Itt a becsületet próbálja kifejezni, hogy a becsület ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon sok embernek az életében, úgy látszólag lehet, hogy ott van, de hát nagyon hamar összemegy ez a becsület, nagyon kicsivé tud válni az embereknek az életében, és minden más fontosabb lesz. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy nincs is erre szükség, inkább eladja, még a becsületét is pénzét teszi, de a becsület a kutyának nem kell, tehát hogy ennek az egésznek nincs ára a piacon. Ez egy ilyen életből való megfigyelés, amit kifejez a dal. És ahogy eszembe jutott, életemben először elkezdtem verset írni. Soha nem csináltam még ilyet. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy ne is próbálkozzak többet. De ennek a kabáddalnak a szövegére próbáltam egy pár sort írni. Arra kérlek benneteket, hogy ne nevessetek ki. Szóval szakmailag vagy irodalmilag, és Laci ezt tudná igazolni, biztos, hogy nem jó. Inkább csak valamit szerettem volna kifejezni. Szóval ez az én verzióm. Az Isten félelemmel kapcsolatban ez jutott eszembe, nem sokat gondolkodtam rajta, de ez jött, hogy az Isten félelem az egy divatkabát. Kevesen ismerik a Szabóját, vagyis Istent, emberek, ha viselik, a spiritualitást élvezik. És hogy miért jutott ez eszembe, hogy ma ennek a kabádalnak az analógiájára az Isten félelmet is megnézzük és megismerjük, akkor azt kell látnunk, hogy ebben azért vannak igazságok, tehát hogyha ez irodalmilag nem is tökéletes mű, de a Biblia azt mondja, a második Timóteusi levél, harmadik rész, második versétől, ami az Isten félelmet mutatja be, és az utolsó időkre vonatkoztatva, tehát a napjainkra vonatkoztatva, hogy az Isten félelem milyen módon jelenik meg az átlagembernek az életébe, vagy a világunknak az életébe. És ezt mondja a Pál apostol. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, és így folytatja. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, a felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek és itt az a fordítás, amit legtöbbször használunk, az, hogy a kegyesség látszatát ugyan megtartják, de itt az eredeti szövegben ezt a kegyességet lehet az istenfélemre is fordítani, ugyanaz a szó van. Azt mondhatjuk, hogy az ilyenek, talán mutatni is tudom nektek, az ilyenek az istenfélelem látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét azt pedig megtagadják. Vagyis miért írtam én az előbb ezt a pásort? Hogy az istenfélelem az egy ilyen divatos dolog. Ma a spiritualitás egy divatos dolog. Az, aki ateista, az nem népszerű. Nagyon minimálisan van a társadalom szintjén az ateistáknak a rétege. Vannak ilyenek, de ez nem egy menő dolog ma ateistának lenni. De valamilyen spirituális dolgokban részt venni, az nagyon-nagyon divatos, nagyon jó dolog. Egy ilyen kabátot fölvenni, az egy divatos dolog. De ennek a valóságával foglalkozni, hogy mi is az az igazi spiritualitás, mit jelent az igazi istenfélelem, azt már az emberek elutasítják, és egy ilyen kettősség alakul ki, amit a Biblia mutat. Az egyik oldalon tehát ott van sok embernek az életén, vagy a felületén ez az istenfélelem, a spiritualitás kabát, de belül nincs semmi, ami ezt igazolná. Belül inkább ezek a dolgok vannak, ami komoly bűnök. A pénzsóválság, az önzés, a dicsekvés, a gőgös hozzáállás, az istenkáromlás, ugye? Tehát istenfélelem kabát és istenkáromló szív. Teljesen ellentétesnek tűnik. Vagy mértéktelenség, féktelenség, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak. Az élvezetekkel akarnak foglalkozni, és az istenfélelemnek az igazi lényegét, az erejét, azt viszont megtagadják, és azt mondják, hogy köszönöm szépen, ezt nem kérem. Vagyis egy ilyen világban élünk, ahol az istenfélelem, vagy a spiritualitás egyfajta divat, egyfajta igény sok ember számára, de a tartalmi részében nem az Isten szerint élik ezt meg, hanem az életük tele van gonoszsággal és bűnnel. Azt mondja a Zsoltárok könyvének a 36. rész második verse, hogy a bűnös ember szívi mélyén ott suttog a bűn, nem számít neki az istenfélelem. Vagyis az istenfélelem is valamilyen módon megjelenik, de nem ez a fontos, hanem a bűn van az életén, és az istenfélelem az maximum csak egy ilyen külső köpeny vagy kabátként ott van, ami álcáz valamit. És gondoljatok bele, hogy ez a mai világban ez teljesen így működik. Ha én találkozok valakivel, és azt mondom, hogy én keresztény vagyok, vagy sőt rájönnek, vagy elmondom, hogy én lelkész vagyok, akkor a következő két mondatban biztos benne van az, én meg református vagyok, én meg katolikus vagyok, engem is megkereszteltek, én meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok. Azonnal az a valaki igazolja magát, hogy ő is keresztény, minden rendben van, tehát egy alapon állunk. Vagyis előveszi ezt a kabátot, gyorsan magára húzza, és azt mondja, hogy én is valahogy az egyházhoz tartozok, tehát oké, minden. De egyébként belül semmi nem változott soha az életében, ezek a dolgok ott vannak, és valamilyen módon megnyilvánulnak az életében. Vagy vannak emberek, akik nem az egyházakra hivatkoznak, hanem mindenféle spirituális élményekre, meg ilyen kurzuson, meg ilyen amolyan tanfolyamon volt, és ezt élt át, meg azt élt át, és itt járt, meg ott járt, meg nem tudom, mit csinált, meg angyalokkal találkozott, meg szellemekkel találkozott, meg beszélgetett. És ez a fajta kabát, ez ott van az embereken, ezt viselik, és azt hiszik, hogy ezzel rendben van minden, hogy fölvesznek egy ilyen kabátot, mert ez nagy divat. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn, és nem számít neki az istenfélelem. Nem túl régen voltam Fóton, ott van egy filmgyár, vagy egy ilyen régi filmgyár, most nem tudom pontosan, hogy működik ez az egész, és ennek a filmgyárnak az egyik részén egy hatalmas nagy épület, többszintes épület, az nem más, mint ilyen jelmeztár. Nem tudom, volt-e már ott valaki. Bemész, és akkor nagyon hosszú folyosókon keresztül, több szinten keresztül mindenféle jelmez van. Ha valaki oda beszabadul, akkor gyakorlatilag kitalálhatja, hogy ő mi akar lenni. Ha ő király akar lenni, akkor megkeresi a király jelmezeket, fölveszi meg, és ő király. Ha valaki, nem tudom, paraszt akar lenni, akkor fölveszi a paraszt jelmezeket, és akkor paraszt lesz belőle. Ha valaki lovag akar lenni, akkor fölveszi a páncélt, és akkor az lesz belőle. Ha valaki egy úriember akar lenni, vagy egy arisztokrata akar lenni, akkor fölveszi azokat a ruhákat, és az lesz belőle. Nagyon érdekes, rengetegféle dolog van ott. Egyszer egy jelmez kellett onnan elhoznom, és akkor láttam ezt. Az emberek szeretik ezeket a külsőségeket. Mindig fontos az, hogy mit veszünk magunkra. Mindig fontos az, hogy milyen kabátban járunk. És ezek a szellemi dolgok átmennek egy ilyen felületes dologgá, hogy kabát lesz belőle. Magunkra veszük, és úgy gondoljuk, hogy ez rendben van. És hát, hogy azt mondjuk, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Ez nagyon jó. De hadd kérdezzem meg, hogy a te életedben az Isten félelem az milyen szinten van? Esetleg az elmúlt időszakban ez az Isten félelem emelkedett, erősödött, vagy esetleg az elmúlt időszakban elhalványult, vagy elpárolgott az Isten félelem az életünkből. Hadd menjünk tovább úgy, hogy egy kicsit vizsgáljuk meg magunkat. Ha félünk az Istentől, és ez a félelemérzés van bennünk inkább, akkor eltávolodunk az Istentől. Ha az Isten félelem van bennünk, akkor pedig egyre inkább vágyunk arra, hogy közel kerüljünk az Istenhez. És ugye értjük, hogy a bűn miatt nagyon sokszor a félelem generálódik az embernek az életében, és valamelyik tendencia mindig erősödik. Vagy inkább távolodok az Istentől, vagy pedig közeledek az Istenhez. Az Isten félelmet, hogyha elképzeljük, mint egy ilyen utat, az egyik irány az Isten félelemnek a csökkenése, a másik irány pedig az Isten félelemnek a növekedése. És amikor az Isten félelem csökken az embernek az életében, akkor nagyon sokszor ott van a közömbösség, tehát az a tűz, az a lendület, az inkább ilyen emlékként marad. Megmarad a kötelesség, hogy valamit meg kell csinálni, de nem szeretem. Megmaradnak a bűnöknek a megtűrése, hogy megmagyarázni, hogy ez azért még belefér, ez még rendben van. Egyre magasabb szinten van az aggodalmaskodás, és az üres ilyen Isten tiszteletek, meg igeolvasás, meg az Istennel való kapcsolatok az inkább ilyen felületes dologgá válnak. Az ima élet meggyengül, és ilyenkor van az, hogy az Isten félelem elkezd csökkenni az embernek az életében. A másik oldalon pedig, amikor az Isten félelem elkezd növekedni az embernek az életében, akkor egyszerűen megjelenik az öröm, a felszabadultság, egyre inkább megjelenik az, hogy az ember sokkal jobban tudja a különbséget, hogy mi az a bűn, és mi az, ami nem bűn. Mi a tisztaság, és mi a tisztátalanság. Megjelenik a szentségnek az igénye, megjelenik a szabadság, megjelenik a reménység, az Isten igényének a szeretete, az örömteli szolgálat, ami már nem kötelesség, hanem örömmel ott van az ember, és teszi a dolgát, és ott van a hálaadás. Ha erre az útra ráhelyezed magad, és föltesszük azt a kérdést, hogy te az elmúlt időszakban melyik irányba haladtál? Az Isten félelemnek a növekedése irányában, vagy pedig az Isten félelem csökkenésének az irányába? Hogyha ezt őszintén megteszed most magadban, akkor ez segít, hogy behatárolt, hogy hoppá, hol is vagyok én most. És akkor hogyan kellene tovább menni a következő időszakban. Tehát az Isten félelem nem jelenti azt, hogy az ember rettegne az Istentől, az Isten félelem azt jelenti, hogy az Istenhez ragaszkodik inkább az ember. Amikor tovább megyünk, és hogyha sikerült valahogy elhelyezni magadat, akkor azt fogjuk megnézni, hogy a Biblia sokat beszél arról, hogy bizonyos emberek, vagy akár a tanítványok is hogy élték meg ezt az Isten félelmet. Ez nem egy ilyen statikus dolog volt, hogy valamikor az Isten félelem megjelent valakinek az életében, és akkor az ott volt. És akkor amíg élt itt a Földön, addig az úgy rendben volt. Hanem ez egy ilyen változó, dinamikusan változó dolog. Nagyon sok minden befolyásolja az Isten félelmünket. Arra szeretnélek hívni benneteket most, hogy egy képzeletben utazzunk el a Szentföldre, és hát a Galilai tengernek, vagy tónak a partján egy kicsit megállunk, hoztam egy képet, hogy el tudjuk helyezni magunkat. Tehát képzeld el, hogy ott vagy, valamelyik sziklára leülsz, és ezen a helyen történtek olyan dolgok, amit a Biblia megemlít, hogy az Isten félelem hogy alakult ki a tanítványoknak az életében. Szóval nézzük meg az Isten félelem kialakulását itt a Galilai tó területén, mondjuk az első részben szeretnék idézni egy bizonyos szakaszt, és utána egy másikat. Azt mondja a Biblia a Lukács 5-ben, hogy Jézus miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezd a mélyre, és vessétek ki a hálótokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, de semmit nem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Egy picit megállunk, ott van egy frusztrált ember, meg egy fáradt csapat, egész éjszaka dolgoznak, és semmi értelme nem volt. Ezután valószínű, hogy egy ilyen élmény után mire vágyik az ember, hagyjuk ezt az egészet, menjünk haza és aludjunk egy nagyot. És majd lesz holnap is valami, ugye? Tehát valószínű, hogy egy fárasztó nehéz nap után, amikor azt veszed észre, hogy semmi értelme nem volt a napodnak, nagyon elfáradtál, akkor úgy eleged van mindenből. És amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy akkor menjetek vissza, és próbáljátok meg még egyszer, akkor biztos, hogy benne volt Péterben az, hogy de ennek semmi értelme. Hát már próbáltuk. De azt mondja, hogy de a te szavadra mégis kivetem. Igaz, hogy semmi értelme. Igaz, hogy tudom, hogy nem fog működni, de csak Jézus mondta, nem? Ez még nem egy olyan erős Isten félelem, hogy örömmel engedelmeskedni az Istennek, örömmel tenni azt, amit Jézus mond, de azért benne van az, hogy csak Jézus mondta, te nem János mondtad, hogy figyelj, menjünk vissza, próbáljuk meg még egyszer, és nem vagy te normális János, vegyél végén, és megyünk haza. Tehát, hogy nem ezen a szinten ment a beszélgetés, hanem Jézus mondta azt, hogy figyeljetek, menjetek vissza, és tegyétek meg újra. És erre Péter azért már nem azt mondja, hogy nem érdekel, hanem azt, hogy na jó, hát legyen, hogyha te mondod, akkor csak megcsináljuk. Ez az Isten félelemnek egy ilyen kis minimális része, ez még lehet, hogy kicsit ilyen kötelességtudó, vagy tisztelettudó oldal, hogy Jézus mondta, akkor próbáljuk meg. És aztán azt olvasok a Bibliában, hogy megpróbálják, hogy a te szabadra mégis kivetem a hálókat, és amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat fogtak, kerítettek be, hogy szakadoztak a hálók. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig valamennyien annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva Jézus lába elé borult, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Ez megjelenik az Istenfélelemnek egy következő lépése. Először csak annyi, hogy hát ha Jézus mondja, akkor nem mondom, hogy nem. Ha Isten mondja, akkor csak nem mondom, hogy ez nem így van. Pedig én tudom, hogy nem így van, de nem merem kimondani azt, hogy nem így van. Tehát mégis adok egy lehetőséget, egy tiszteletet az Istennek vagy Jézusnak. És amikor látom ennek a következményét, hogy amit ő tesz, az sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint amit én meg tudok tenni, akkor Péter leborul és azt mondja, hogy Jézus, nagy baj van. Én bűnös ember vagyok, te meg szent és tiszta vagy. Ez valahogy korábban nem volt neki probléma. Ugye? Tehát nem vette észre, hogy Jézus a szent, ő meg a bűnös ember. Addig úgy beszélgettek, tették a dolgukat, együtt mentek, jöttek mindenhová. És ez az esemény az Isten félelmet annyira megerősítette benne, hogy rájött arra, hogy én bűnös ember vagyok. Hogy valahogy ez a mi kapcsolatunk, ez így nem mehet tovább. És emlékeztek rá, hogy idéztem azt a bibliai verset, ami azt mondja, hogy a bűnös ember szívében bűn van, de az Istenfélelem, amikor megjelenik, akkor ez a bűn, ez összecsap vele. Tehát, hogy az igazi Istenfélelem és a bűnös természet az nem működhet. Amikor csak egy kabát van az emberen, mint Istenfélelem, akkor abba belefér az, hogy alul mindenféle bűnök meg vannak tűrve. És úgy tűnik, hogy itt Péternek az életében ez az Istenfélelem, ez kezd erősödni, és már ez nem csak egy ilyen felületes kabát, hanem ott a szívében, lelkében valami átalakul, és azt mondja, hogy jó, de én bűnös ember vagyok. És ahogy olvasok a Bibliában a folytatást, azt látjuk, hogy ahogy ezt kimondja Péter, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram, a halfogás miatt ugyanis olyan félelem fogta el őt, és mindazokat, akik vele voltak, és segítettek, de ugyanúgy Jánost és a Zebedeus fiait és társaikat mind. Jézus akkor megszólalt, és ezt mondta: ne félj, ezentúr emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ebben a szakaszban, ha tovább megyünk, először csak annyi, hogy Jézus szavára mindent megteszek, mert nem merem azt mondani, hogy nem. Csoda történik, akkor azt mondja, hogy bűnös ember vagyok, az Isten félelem emelkedik, és rájön az ember a saját szintjére. A következő szint az már arról szól, hogy Jézus azt mondja nekik, hogy amikor kimentek, hogy emberhalászok lesztek, de előtte azt mondja, hogy félelem fogta el őket mindattól, ami ott történt. Nem attól féltek, hogy nem fogtak semmit, hogy nem lesz bevétel, hanem egy hatalmas csodát éltek át, és ez a hatalmas csoda, ez egy ilyen félelmetes volt a számukra. És amikor ilyen félelmetes dolgokat átélünk sokszor, és látjuk, hogy ebben a félelmetes dolgokban Isten van benne, vagy az Isten hatalma van benne, akkor ez emeli mindig az Isten félelmünket. És a végén eljutnak egészen odáig, amikor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, ti emberhalászok lesztek, akkor készek teljesen arra, hogy ott hagynak mindent, és elmennek. Tehát nem akkor hagyják ott a hálókat, amikor üres, amikor nem fogtak semmit, és azt mondják, hogy ennek semmi értelme, hanem akkor hagynak ott mindent, amikor tele van a háló. Amikor a legnagyobb bevétel, a legnagyobb profit van, és azt mondják, hogy itt hagyunk mindent, és megyünk, és követjük Jézust. Vagyis az Isten félelem emelkedik folyamatosan az életükbe, és teljesen megváltoztatja a gondolkodásukat. Készek arra, hogy őszintén kövessék Jézust. Menjünk tovább. Egy másik ige szakasz azt mondja Márk 4:37-ben, amikor szintén itt vagyunk ezen a helyen, a Galilei tónak a helyszínén, beülnek a tanítványok a hajóba Jézussal együtt, és az egyik oldalról átmennek a másik oldalra. Ezt mondja a Biblia, hogy ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? És nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz. Ki ez, hogy a szél is, és a tenger is engedelmeskedik neki? Ez a történet nagyon sokszor megismétlődik újra és újra az embereknek az életében. Amikor a félelem, nem az Isten félelem, hanem ez az igazi félelem, amikor megriadunk valamitől, sőt itt halálfélelem közeli állapotok vannak, akkor ilyenkor elkezdünk hárítani. És Jézus az oka, mert nem segít rajtunk, mert ő meg alszik. Ugye sokszor halljuk azokat a megjegyzéseket, hogy az Isten miért nem oldja már meg a világunkban az éhezésnek a problémáját. Miért van annyi háború, miért van annyi szenvedés, miért van annyi nyomorúság, miért halnak éhen az emberek? Az Isten miért nem tesz már valamit? Hogy történhetett meg az, ami most Szíriában van, az Isten miért nem akadályozta meg? Hogy lehet az, ami most Afganisztánban van, az Isten miért nem akadályozza meg? Vagy hogy lehet az, hogy ez és az történik? És akkor egészen személyessé, hogy hogy engedheti meg az Isten, hogy az én életemben ilyen és olyan problémák legyenek? Ugye ez sokszor előjön. Olyan embereknél is, akik nem hisznek Istenbe, lehet, hogy azt mondják, hogy nincs is Isten, de azt mondja, hogy az Isten miért nem oldja meg. Meg olyan embereknél is, akik hisznek Istenben, de annyira a félelemnek a rabságába esnek, annyira megijednek, hogy az Isten miért nem csinál már valamit. És ebben a helyzetben, amikor Jézus megjelenik, és fölébred, és ráparancsol a vízre és a szélre, elmúlik ez a hatalmas nagy félelem, és csönd lesz, és nyugalom lesz, és a víz kisimul, akkor azt olvasok a tanítványoknak a lelkében, egy másfajta félelem kezd megjelenni, hogy nagy félelem fogta el őket. Pár perccel ezelőtt még a halálfélelem volt, hogy itt fogunk elpusztulni, és a halak fognak bennünket megenni majd a végén. Néhány perccel később, amikor nincs meg ez a veszélyzóna, béke van, sima a víz, elmennek a felhők, kisüt a nap, teljesen béke van, akkor egy másik fajta félelem kezd uralkodni rajtuk, mert azt mondják, hogy hoppá, ki ez a Jézus, hogy ezt meg tudja csinálni? Ki az a Jézus, akinek hatalma van erre az egészre? És ugye értitek, hogy egy ilyen félelem vagy halálfélelemből jönnek föl, és úgy kicsit megnyugodnának, de aztán valami teljesen más félelem bekeríti az életüket, a gondolkodásukat, és elkezdenek gondolkodni, hogy ki az a Jézus. Neked mikor volt olyan nehéz helyzet, amikor akár halálfélelem, vagy ilyen valami nagyon szorító élmény volt, ami úgy teljesen leblokkolt? És amikor ez elmúlt, akkor lehet, hogy csak megnyugodtunk, de ha láttuk mögötte azt, hogy az Isten kezében vagyunk, hogy az Isten teszi meg ezt, az Isten szabadított meg, az Isten az, aki új lehetőséget ad nekem, akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy oké, de ki is ez az Isten? Ja, hogy ő a nagy és hatalmas Isten. Ja, hogy ő az, aki megkegyelmezett nekem, hogy nem kellett most elpusztulnom, hanem tovább élhetek. Ja, hogy nem maradtam beteg, hanem meggyógyultam. Ja, hogy ebben a nehéz helyzetből ő kihozott és egy új lehetőséget adott. És amikor ezt megérted és megértjük, akkor következik egy olyan rész, ami nem más, mint az, hogy az Isten félelem elkezd emelkedni az embernek az életében. És amíg valamit félelemből tettünk, vagy nem is tettünk meg, elkezd átalakulni, és megtesszük örömmel és hálaadással, mert az Isten félelem erősödik az embernek az életében. Ha újra megkérdezem, hogy neked az Isten félelem az elmúlt időszakban emelkedett az életedben, vagy pedig inkább így csökkent, vagy elpárolgott az életedből. Erre érdemes válaszolni. És azzal szeretném befejezni, hogy, hogy van lehetőségünk arra, hogy ezt fölkínálja a Biblia, fölkínálja Jézusnak a kereszthalála, fölkínálja az Isten kegyelme, hogy ezeket az aggodalmaskodásainkat, félelmeinket oda vihetjük az Istenhez, és cserébe az Isten félelem töltheti be az embernek a szívét és lelkét. Tehát egy ilyen cserét át lehet élni, és meg lehet tapasztalni. Odaadom az aggodalmaskodást, odaadom a félelmet, és visszakapok valamit, ami áldás, ami közel visz engem az Istenhez. Azt mondja a Biblia, nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mit is jelent ez pontosan? Hogy amikor az Isten félelem ott van az életedbe, és felszabadulsz, és örömmel teszed azt, amit az Isten mond neked, nem kényszerből, nem egy ilyen izzadságszagú a dolog, hanem örömmel teszed, az Isten félelem van a legmagasabb szinten az életedbe, akkor azt mondja a Biblia, ez egy nagy nyereség. Ez egy olyan dolog, amivel meg lehet elégedni. És hogyha ez megvan, akkor azt mondjuk, köszönöm szépen, minden rendben van. És minden ez alatt van, hogy van munkám, hogy vannak pénzügyeim, hogy van családom, hogy vannak kihívásaim, hogy vannak határidőim, sok mindennel kell foglalkozni, a gyereket ide kell vinni, ezt el kell intézni, sok mindennel. De mégis, ha az Isten félelem van a legmagasabb szinten az életemben, és ebből következik minden, akkor azt mondja a Biblia, hogy ez egy nagy nyereség. Akkor azt mondhatod, hogy meg vagyok elégedve. Nem biztos, hogy az életben minden tökéletesen működik, de hogy ennek kell a legmagasabb szinten lenni. És amikor fölborulnak a dolgok, és minden más van fölül, és az Isten félelem valahol megjelenik, persze, meg aki keresztény, annak valahol ott van, vagy egy kabát szinten, vagy pedig a szívébe, lelkébe valamilyen módon, akkor sokkal nehezebbé válik az élet. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten félelmet engedjük, hogy a legmagasabb szintre kerüljön az életünkbe, és amikor ezt átéled, hogy de jó, akkor mondd azt, hogy ez elég, ennél több nem kell. Ez rendben van. És minden ez alatt majd elkezd működni és kiteljesedni. És még egy példát hadd hozzak. Jézus egyszer, amikor a tanítványokkal ment A pontból a B pontba, betért egyszer Betániába, és ott meglátogatott egy családot, a régi barátait. Ebben a házban, ahova betértek, ott lakott Mária, Márta és Lázár. Ők hárman testvérek voltak. Jézus nagy barátai és a tanítványok jól ismerték őket, és viszont. És egy ilyen találkozásnál, amikor Jézus bekopog hozzájuk, és vendégül látják őket, egy nagyon érdekes párbeszéd alakul ki. Mária fogadja Jézust, és leül mellé, és elkezdenek beszélgetni, és ott vannak a tanítványok, és Jézus, amit mond, arra nagyon figyel Mária. Márta pedig elkezd foglalkozni azzal, hogy vendégük kell látni, vacsorát kell főzni, vendégük kell látni azokat az embereket, akik jöttek. És elkezd egy kicsit aggódni és kapkodni, hogy jaj, most mi lesz, és hogy működik ez az egész, vagy nem. És amikor már ez az aggódás olyan magas szintre megy az életében, hogy nem tudja kezelni ezt a helyzetet valami miatt, én nem tudom, lehet, hogy odaégett a hús, vagy nem talált valamit, szóval hogy feszült volt a helyzet, már itt vannak a vendégek, valamit csinálni kell, és akkor kivetíti ezt a problémáját, tudjátok, hogy az ember szokta kivetít, Isten az oka, ez az oka, mindig valaki más. Oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy Jézus, az én testvérem, a Mária, az itt ül, és nem csinál semmit. De normális ez? És ugye tudjátok, hogy mit mond erre Jézus? Hogy Márta, Márta, olyan sok mindenért aggódsz. Olyan sok zűrzavar van a lelkedben. Olyan sok minden feszít téged, hogy még ezt is meg kell csinálni, ez sincs rendben, azzal is foglalkozni kell, ezt is ide kell tenni. Ugye ismerős ez. A 21. században az embereknek a gondolkodását, ez nagyon-nagyon jellemzi, ez a Márta jellegű gondolkodás. Hogy mindent a helyére kell tenni, még ezt is, még ezt is, még a mai napban még ennek is bele kell férni, de még annak is, még ide is el kell menni, és még ezt is el kell intéznünk. És Jézus erre azt mondja, hogy Márta, Márta, miért aggódsz? Hát valójában nincs olyan sok minden, amire szüksége van az embernek. És aztán leszűkíti, és azt mondja, hogy valójában csak egy, amit senki nem vehet el tőle. És hogy Mária jobb részt választotta, mert ő megragadta azt, amit senki nem vehet el tőle, és engedi, hogy az Isten félelem magas szintre kerüljön az életében, kihasználja azt a lehetőséget, hogy Jézus itt van, és azt mondja, hogy ez egy fontosabb dolog. Ez egy magasabb szintű dolog. Hogy az aggódás helyett, vagy az állandó nyüzsgés helyett, vagy az állandó tevékenységek helyett inkább kicsit kiengedni, és azt mondani, hogy Jézus, gyere, és beszélj hozzám, mondj nekem valamit, erősíts meg engem. És amikor emelkedik az Isten félelem az embernek az életében, és eljutunk odáig, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, akkor ki tudod mondani azt, hogy de jó, jó vagyok, köszönöm szépen, jó vagyok. Lehet, hogy nem tudom, hogy holnap mi lesz a munkahelyemen. Lehet, hogy nem tudom, hogy a gyerekkel mit csináljak, mert nem jól tanul. Lehet, hogy egy csomó dolgot tudsz mondani, ami probléma és nehézség. Hogy fogom kifizetni, hogy fogom megoldani. Lehet, hogy lesznek ilyen dolgok. De amikor az Istenfélelem egy magas szinten van az embernek az életében, és azt mondod, hogy de jó, hogy ebből a perspektívából látok mindent, akkor a hit felszabadul az ember életében. Hogyha Jézus ott van az életünknek így a középpontjában, és az Istenfélelem működik, akkor a Szentlélek is elkezd ilyen intenzíven működni az embernek az életében, elkezdi megdicsőíteni Jézust, elkezd a pozitív dolgokban megerősödni az ember, és ez visszahat. És azt mondja a Biblia, hogy a sorrenddel kapcsolatban fontos, hogy tudjuk, hogy keressük először Isten országát és igazságát, és utána minden mással foglalkozunk. Persze foglalkozunk minden mással, de hogy ebben az Istennek az áldása ott lesz. Én arra szeretnék hívni benneteket, hogy ma imádkozzunk azért, és kérjük Istentől azt, hogy ez a fontos dolog az Istenfélelem, ami közel visz bennünket Istenhez, ez ne egy ilyen sokadik dolog legyen az életünkben, vagy ne csak ilyen 5-10%-ban legyen ott, és főleg nem csak egy ilyen kabátként, hogy magunkra terítjük és eljövünk ide, vagy elmegyünk máshová, hanem az Istenfélelem az életednek a szerves része legyen, az életednek a középpontja legyen, hogy az Istenhez tudják kapcsolódni, mert ez fölemel, felszabadít és áldást ad az életedre. Kérem, hogy csukjuk be a szemünket és imádkozzunk. És amikor imádkozunk, hadd kérjem azt, hogy ha úgy érzed, hogy meg kell erősödned az Istenfélelemben, az Istennel való kapcsolatodban, akkor most magadban mondd ki ezt őszintén az Isten előtt, hogy vágysz erre és kéred ezt, és az Isten meg fogja hallgatni az imádságodat és meg fog áldani téged. Mennyi atyánk, imádkozunk azért, hogy segíts nekünk abban, hogy jól lássunk, jól ismerjünk téged, jól ismerjük Krisztust, akit te elküldtél, és jól értsük az Isten szellemének a munkáját, hogy mindezek ne félelmetes dolgok legyenek, amitől egyre messzebb akarunk kerülni, hanem egy olyan őszinte vágyat adja szívünkbe, hogy egyre inkább át akarjuk élni, és meg akarjuk tapasztalni azt, hogy te vagy az életünkben. Uram, imádkozom azért, hogy ami ennek az akadálya, akár bűnök, akár téves elképzelések, vagy olyan feladatok, vagy terhek, amiket hurcolászunk, és viszünk, és próbáljuk megoldani ezeket. Kérünk ezeket, vedd el tőlünk, és segíts, hogy le tudjuk ezeket tenni, vagy engedjük ki a kezünkből, és bízzunk benned. És imádkozom azért, Uram, hogy akinek az életében ott vannak ezek az állandó szorító félelmek, szorongások, aggodalmaskodás. Uram, segíts, hogy most tudjuk ezt letenni, és helyette adj Istenfélelmet, add a Szent Lelkednek a teljességét, add a te a dicsőségedet és akaratodnak a megnyilvánulását az életünkben. Jézusnak a nevében imádkozunk mindezért. Amen. Amen.